Matthew Henry ige magyarázata, Példabeszédek könyve 8. rész, 12-től 32-ig terjedő versekhez. A bölcsesség előnyei, 12-től 21-ig terjedő versek. Én, bölcsesség, lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A kevésséget és felfúvalkodást, és a gonosz utat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság. Én vagyok az eszesség. Enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Magyarázat. A bölcsesség itt Krisztus. Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Krisztus az igében, és Krisztus a szívben. Nem csak a számunkra kinyilatkoztatott Krisztus, hanem a bennünk kinyilatkoztatott Krisztus. Isten igéje bölcsesség, az isteni kijelentés egésze. Isten igéje ez, melyben összpontosul minden isteni kijelentés. Továbbá ez a bölcsesség az ige által átformált lélek, a lélekben kiformálódott Krisztus. Dicsőséges dolgok vannak itt mondva e kiváló szeméről, se kiváló dologról. 1. Az isteni bölcsesség jó fejeket ad az embereknek. 12. vers. Én, bölcsesség, lakozom az eszességben. Nem testi okoskodásban. A felülről való bölcsesség ennek teljesen ellentéte. Lásd 2 Korintus 1.12. Hanem az igazi megfontolásban, mely helyes magaviseletre, viselkedésre képesít bennünket. Az értelmesnek azon bölcsessége ez, mely által megírti az ő útját, és minden élethelyzetben hasznos vezetést ad. A kígyó eszessége ez, mely nem csak abból áll, hogy őrizkedünk a káros dolgoktól, hanem vezetést nyerünk a jó cselekvésben. A bölcsesség az értelemmel lakozik, mert az értelem az igaz vallás gyümölcse és dísze. A Szentírás segítségével sokkal több megfontolásra és tudományra tehetünk szert, úgy Isten sorsunkat irányító gondviselő kezének helyes megértésében, mint a sátán csapdáinak hatékony elkerülésében, szándékainak meghiúsításában és saját nemzedékünkben, az emberek iránti szolgálatban, mintsem amennyit valaha is felfedeztek az összes filozófusok vagy politikusok és államférfiak. Alkalmazhatjuk ezt magára, Krisztusra. Ő az értelemmel lakozik, mert az ő egész vállalkozása és munkája Isten elrejtett bölcsessége, s ezt közölte velünk minden bölcsességgel és értelemmel. Efézus 1.8. Krisztus jelentette ki nekünk egy csodás bölcsességet, az ember üdvösségét, és sokba, igen sokba került ez neki. Az ő engesztelő, elégtétele, váltsághalála által jelentette ezt ki. Ámulatba ejtő bölcs kigondolás volt ez. Mi sok kigondolást kerestünk saját romlásunkra, ő egyet alkotott, ami visszanyerésünkre. A kegyelem szövetsége oly jól meg lett állapítva, mindennel el van látva és állandó, annyira, hogy ámulattal mondhatjuk, aki ezt elrendelte, az értelemmel lakozott együtt. 2. A következő megállapítás, hogy a bölcsesség jó szíveket is ad az embereknek. 13. vers. Az igaz vallás, mely az Úr félelméből áll, ami nem más, mint az előbb ajánlott bölcsesség, tanítja az embereket, hogy gyűlöljenek minden bűnt, mint ami bosszantja Istent és ártalmas a léleknek. Isten félelme a gonosznak, a gonosz útnak gyűlölése. Gyűlölni a bűnt, mint bűnt, és ezért gyűlölni minden hamis ösvényt. Valahol csak igaz Isten félelem honol, ott megvan a bűntől, mint gonosztól, mint egyetlen gonosztól való rettenet. Továbbá az igaz vallás, vagyis az Isten félelem, az igazi bölcsesség megtanítja az embereket, különösen arra, hogy gyűlöljék a büszkeséget és heveskedést. E két általános és veszélyes bűnt. A felfúvalkodás, kevésség és önteltség gyűlöletes bűnök Krisztus szemében, és olyanok kell legyenek mindazok számára, akikben Krisztus lelke van. Mindenki gyűlöli ezeket másokban, de nekünk önmagunkban kell meggyűlölnünk őket. Az ánok szájat, angolban éles nyelvet, mogorvaságot mások iránt Isten gyűlöli, mert az ilyen ellenség az emberiség békességének, és ezért nekünk is gyűlölnünk kell. Hadd legyen a keresztény vallás dicsőségére kijelentve, hogy valahányszor csak igazságtalanul vádolják, távolul sem teszi a hívő embereket dühösekké és savanyukká, és semmi sem ellenkezik a keresztény lelkülettel jobban, mint a büszkeség és harag. És ez az, amit leginkább gyűlölni tanít. 3. A következő dolog, ami a bölcsességről megvan itt jegyezve, hogy nagy befolyással van a polgári társadalmi ügyekre, és az egész társadalom jó kormányzására. 14. vers. Krisztus, mint Isten, erővel és bölcsességgel rendelkezik. Bölcsesség és hatalom az övé. Mint megváltó, ő Isten bölcsessége és Istennek ereje. Az övéi számára mindenkinek erő és bölcsesség gyanánt lett ő Istentől. Benne mindezek készen vannak számunkra, hogy tudhassuk és tehessük kötelességünket. Ő a csodálatos tanácsos, és megadja azt a kegyelmet, ami egyedül maradandó jó és igazság, angolban józan bölcsesség. Ő maga az értelem, s erő van nála mindazok számára, akik megerősítik magukat benne. Az igazi kegyesség, vallás a legjobb tanácsot nyújtja az embereknek minden bonyolult helyzetben, és segít simává tenni útjukat. Valahol csak megvan és virágzik, ott értelem van, és a kegyesség ereje megnyilvánul. Mindaz lesz számunkra, amire csak szükségünk van, úgy a szolgálatra, mint a szenvedések elviselésére. Ahol Isten beszéde gazdagon lakozik, ott az embert tökéletessé teszi, és felszereli őt teljesen minden jó szóra és cselekedetre. A királyoknak, fejedelmeknek és bíráknak mindenki másnál inkább szükségük van a bölcsességre és erőre, a tanácsra és bátorságra, hivatásuk hűséges teljesítéséhez, melyel megbízattak, és hogy áldásul lehessenek a népnek, akik fölé helyeztettek. És ezért bölcsesség így szól, én általam uralkodnak a királyok, 15-16. Versek. Vagyis, a polgári kormányzat isteni intézmény, s azok, akik ennek gyakorlásával vannak megbízva, Krisztustól kapták küldetésüket. Az ő királyi tisztségének egyik ágához tartozik, hogy általa uralkodnak a királyok. Tőle, akinek adatott minden hatalom, származik az ő erejük. Általa uralkodnak, s ezért illő, hogy érte uralkodjanak az ő dicsőségére. Továbbá bármilyen kormányzási képességgel rendelkezik is valamely király vagy fejedelem, Krisztus kegyelmének tartoznak köszönettel értük. Ő adja a kormányzási képességet, lelkületet, és nekik semmiük sincs, se hozzáértésük, se igazságérzékük, se méltányossági elveik, csak amivel ő felruházta őket. Jósige van a király ajkain, angolban isteni mondás, Példabeszédek 16:10, és a királyokat alattvalóik Isten tekintélye alapján kell tiszteljék. Továbbá A kegyesség, vagyis az igaz vallás nagymértékben ereje és támasza a polgári kormányzásnak. Megtanítja az alattvalókat kötelességükre, és így a királyok általa sokkal könnyebben uralkodnak rajtuk. Megtanítja a királyokat is kötelességükre, és így általa uralkodnak a királyok úgy, amint kell. Akkor bocsátanak ki méltányos rendeleteket, végeznek igazságot, ahogy a Károli fordítás mondja, ha Isten félelmében uralkodnak. Azok uralkodnak jól, akiket az igaz vallás kormányoz. 4. Az ige azt is elmondja a bölcsességről, hogy mindazokat boldogokká teszi, igazán boldogokká, akik befogadják és felkarolják. Boldogok lesznek Krisztus szeretetében, mert ő az, aki ezt mondja, én az engem szeretőket szeretem. 17. vers. Mindazok, akik szeretik az Úr Jézus Krisztust őszintességben, romolhatatlanságban, szeretve lesznek általa különleges, megkülönböztetett szeretettel. Szeretni fogja őket, és kijelenti magát nekik. Aztán boldogok lesznek az utána való keresésük sikerében. Akik engem szorgalmasan keresnek, meghitt közösségre vágynak, velem, s részesedni kívánnak belőlem, korán keresnek engem, angol fordításban, vagyis komolyan minden más előtt és felett keresnek engem, akik korán ifjúságukban ráadják magukat az én keresésemre, meg fogják találni, amit keresnek. Krisztus az övék lesz, és ők Krisztusé lesznek. Ő sohasem mondta, hiába keressetek engem. Ézsaiás 45:19. Aztán boldogok lesznek a világi javakban, vagy abban, ami annál végtelenül jobb. Bírni fognak oly sok gazdagsággal és tisztességgel, amennyit a végtelen bölcsesség jónak lát kirendelni számukra. 18. vers. Ezek Krisztusnál vannak, vagyis nála vannak, hogy kiossza őket. És azt, hogy mennyit lát jónak nekünk adni belőle, ezt rája kell hagynunk. A kegyesség olykor egyeseket nagy gazdagsághoz és nagysághoz segít ebben a világban. Hírnevet szerez nekik, s így gyarapítja vagyonukat. S azon gazdagságok, melyeket a bölcsesség ad az ő kedveltjeinek, a következő két előnnyel bírnak. Gazdagság és tisztesség társul bennük. Tisztességesen szerzett gazdagság ez. Nem csalás vagy elnyomás által, hanem szabályszerű utakon. És szeretetteljesen használt gazdagság, mert az aramizsdálkodás igazságosságnak is van nevezve. Máté 6:1-ben, görög szövegben. Akik Isten áldásából nyerték szorgalmuk folytán gazdagságukat, s szívükkel vágynak jót tenni vele, azok valóban gazdagsággal és tisztességgel bírnak. A másik vonás. Éppen ezért ez tartós gazdagság, maradandó jó. A hiába valósággal szerzett gazdagság hamarosan semmivé lesz. De a jól szerzett gazdagságot sokáig lehet viselni, és az utódokra hagyni. S azzal a gazdagsággal, melyet a kegyesség és szeretet szolgálatában költenek el, a legjobb befektetést teszik. S így maradandó lesz. Mert a hamis mammonnal szerzett barátok, amikor meghalunk, befogadnak bennünket az örök hajlékokba. Lukács 16:9. Sok nap múlva ismét megtaláljuk majd az örökké valóság számára. Ha nem nyernek is gazdagságot e földi életben, bírni fogják azt, ami végtelenül jobb. 19. vers. Jobb az én gyümölcsöm az aranynál. Több hasznot hajt, és rövid időn belül nagyobb gyarapodást hoz. És az én hasznom jobb a válogatott ezüstnél. Jobb kereskedést lehet folytatni vele. Biztosra vehetjük, s erősíthetjük magunkat e bizonyossággal, hogy nem csak végül fogjuk élvezni a bölcsesség eredményeit, hanem ennek jövedelmét már most. Nem csak annak gyümölcse, hanem annak jövedelme is sokkal értékesebb e világ legjobb birtokainál, vagy bármely földi örökségnél. Továbbá boldogok lesznek Isten kegyelmében már most. Ez lesz vezetőjük a jó úton. 20. vers. Ez a bölcsességnek azon gyümölcse, mely jobb az aranynál, még a színaranynál is. Az igazság ösvényén fog vezetni minket. Megmutatja nekünk az utat, ezt az utat, és előttünk fog menni rajta, azon az úton, melyen Isten akarja, hogy járjunk. S ami bizonnyal a kívánt célba fog vinni bennünket. Az igazság ösvényének közepén vezet, s megóv bennünket az elhajlástól mindkét irányban. Az erény a középúton rejlik, mondja egy latin közmondás. Krisztus az ő lelke által elvezeti a hívőket minden igazságra, minden igazságban, és így az igazság ösvényének közepén vezeti őket, és lélek szerint járnak. S végül boldogok lesznek Isten dicsőségében, oda át. 21. vers. Az örök bölcsesség nem csak azért vezet az igazság ösvényein, hogy barátait megtartsa a szolgálat és engedelmesség útján, hanem hogy valóságos jót nyerjenek örökségül, és erszényeiket megtölthessék. Ezt nem lehet megtenni a világ dolgaival, hanem csak egyedül Istennel és a mennyel. Az Istent szeretők boldogsága, kik magukat az ő szolgálatára szentelik, valóságos és igazán kielégítő. Először is valóságos. Ez maga az igazi valóság és lényeg. Olyan boldogság ez, mely önmagát képes fenntartani, és képes megállni minden ideiglenes támasz és külső körülmények nélkül. Csak is a lelki és örök dolgok az igazi és valóságos dolgok. Az Istenben való öröm tartalmas, valóságos öröm, szilárd és jól megalapozott. Az ígéretek képezik foglalatát, Krisztus a kezese, és mindkét részről szilárd valóságon áll. Valóságos jót kapnak örökségül. Vagyis túlvilági örökségük valódi és lényeges. A dicsőség súlyos koronája, maradandó vagyon. Lásd Zsidók 10.34. Minden boldogságukat örökösökként bírják. Ez Isten fiúságokon alapszik. Aztán e boldogság kielégítő. Nem csak kezeiket tölti meg, hanem megtölti erszényeiket. Nem csak fenntartja őket, hanem gazdagokká is teszi. E világ javai megtölthetik az emberek hasát. Zsoltár 17.14. De nem a kincstárukat. Mert nem találhatnak bennük, bebiztosítva maguknak sok esztendőre eltett javakat. Talán még ez éjjel megfosztatnak tőlük. De a lélek erszényei legyenek bármilyen mélyek, van elégséges gazdagság Istenben és Krisztusban és a mennyben, hogy betöltse őket. A bölcsesség ígéretei jó alapul szolgálnak a hívőknek a jövőre, nem csak napokig vagy évekig, hanem örökre. A bölcsesség gyümölcse jobb az aranynál. Következik példabeszédek 8. rész 22-től 32-ig terjedő versek. Az örök és isteni bölcsesség. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala. Még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minek előtt a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, s a világ porának kezdetét. Mikor készíti az eget, ott valék. Mikor felveti a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősek kilőnek a mélységeknek forrásai. Mikor felveti a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját. Mikor megállapítá a földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Magyarázat. Igen világosan látszik, hogy egy értelmes és isteni személy az, aki itt beszél, és nem pusztán az isteni természetnek egy lényegi tulajdonságáról van szó. Mert a bölcsességnek itt személyes tulajdonságok és cselekedetek vannak tulajdonítva, és ez értelmes isteni személy nem lehet más, mint Isten fia maga, akinek más ige helyekben tulajdonítva vannak a bölcsességről itt elmondott dolgok, és nekünk az írást önmaga által kell magyaráznunk. Még ha Salamon maga csak a bölcsesség dicséretét szándékozott is kifejezni, mint isteni tulajdonságot, mely által teremtette és kormányozza a világot, s így ajánlani az emberek figyelmébe e bölcsesség kutatását, mely hozzájuk tartozik, az övék, hozzájuk méltó dolog. Mégis, Isten szent lelke, aki főszerzője volt annak, amit Salamon írt, olyan kifejezésekre vezette őt, akár csak Dávidot is sokszor, melyek nem alkalmazhatók másra, csak is az Isten fiára. És Isten célja az, hogy ezáltal Krisztus felőli nagy dolgok ismeretébe vezessen bennünket. Minden isteni kijelentés Jézus Krisztus kijelentése, melyet adott neki az Isten. És itt tudtunkra van adva, hogy kicsoda és milyen ő, mint Isten, aki az örök tanácsvégzésekben arra lett rendelve, hogy közbenjáró legyen Isten és emberek között. Ezen versek legjobb magyarázatát a János evangéliuma első 4 versében találjuk. Kezdetben vala az ige, stb. Isten fiára vonatkozólag figyeljük meg itt az ő személyiségét és sajátos, megkülönböztetett létformáját, ki egy az atyával és ugyanazon egy lényeg vele, és mégis egy sajátos személy önmagában, akit az Úr szerzett, angolban birtokolt, 22. vers, aki felkeletett, 23. vers, született, 24-es, 25-ös versek, mellette volt, 30. vers, mert ő az Isten valóságának képmása volt, Zsidók 1.3. Figyeljük meg továbbá Isten fia örökké valóságát. Az atyától született, mert az Úr bírta őt, mint saját fiát, szerelmes fiát, az ő kebelében volt. Úgy született, mint az atya egyszülöttje, minden időknek előtte. És ez alaposan ki van hangsúlyozva itt. Az ige örök volt, és létezett már a világ előtt, az idő kezdete előtt. És ezért ebből szükségképpen következik, hogy öröktől fogva volt. Az Úr bírta őt az ő útjának, az ő örök tanácsvégzéseinek kezdetén, mert ezek munkái előtt történtek. Ennek az útnak valóban nincs kezdete, mert Isten önmagában végzett tanácsai oly örökkévalók, mint az ő saját lénye. De Isten itt a mi nyelvünkön beszél hozzánk. A bölcsesség önmagát magyarázza, 23. vers, öröktől fogva felkenettem. Isten fia, Isten örök tanácsvégzéseiben el lett rendelve és fel lett kenve, hogy az atya bölcsessége és ereje legyen, világosság és élet, és minden mindenekben, úgy a világ teremtésében, mint megváltásában. Az a tény, hogy született, ami az ő lényére vonatkozik, s hogy felkenetett, s ez az ő tisztségét illető isteni tanácsokra vonatkozik, a világ teremtése előtt. Itt számos gazdag, választékos kifejezésekben van elénk tárva, épp oly kifejezésekkel, melyekkel magának Istennek örökké valóságát fejezi ki máshol az ige. Lásd Zsoltár 92. Minek előtte hegyek lettek? Először is azt mondja, mielőtt a föld formáltatott, és ez kezdetben teremtetett, az ember teremtése előtt, tehát a második Ádám már az első Ádám előtt létezett, mert az első Ádám földből való, de a második létezett már a föld előtt, és ezért nem földből való. János 3.31. Továbbá azt mondja, mielőtt lett volna a tenger. 21. vers. Mikor még semmi mélységek sem voltak, melyekben a vizek egybegyűlhettek volna, nem voltak források, melyből azok a vizek felfakadhattak volna. Semmi sem volt abból a mélységből sem, mely fölött Isten lelke lebegett a látható teremtett világ létrehozására. 1 Mózes 1:2. Aztán azt mondja, mielőtt a hegyek lettek, az örökkévaló hegyek. 24. vers. Elifáz meg akarván győzni Jóbot arról, hogy mennyire képtelenül megítélni az isteni végzéseket, azt kérdezi Jób 15:7-ben, elébb formáltattál-e te, mint a halmok? Nem, semmiképpen. De a hegyek előtt született az örökkévaló ige. Továbbá azt mondja, mielőtt termélyföldek lettek volna, melyeket az emberek művelnek és annak hasznát learatják. 26. vers. A mezők, gabonatermű völgyek és síkságok, melyeknek a hegyek falgyanánt szolgálnak, melyek legmagasabb részei a föld porának. A föld porának kezdete, így fordítják egyesek, vagyis az atomok, melyekből állnak a világ különböző részei. A pornak legfőbb vagy leglényegesebb része, így is lehet fordítani, és ez az emberre értendő, ki a föld porából lett formálva, de a porbeliek legnemesebbike, megelevenített por, megtisztított por. Az örökige már az ember előtt létezett, mert ő benne volt az élet, az emberek élete. Továbbá megfigyelhetjük ez igében Isten fia közreműködését a világ teremtésében. Nem csak létezett már a világ teremtése előtt, hanem jelen volt, nem mint szemlélődő, hanem mint tervező a világ teremtésekor. Isten Jóbot ezzel a kérdéssel hallgattatta el, s tanította alázatra. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Ki határozta meg a mértékeit, stb. Te voltál-e amaz örök ige és bölcsesség, ki fő ügynöke volt ama nagy munkának? Nem, semmiképpen. Te csak tegnapi vagy. De itt Isten fia, valószínűleg Istennek jobban folytatott beszédére hivatkozva kijelenti önmagáról, hogy ő ténylegesen részt vett a nagy munkában, melyről Jób még csak azt sem állíthatta, hogy tanúja volt, a világ teremtésében. Általa teremtette Isten a világot, világokat, Efézus 3:9, Zsidók 1:2, Kolossi 1:16. Amikor a teremtés első napján, az időnek legesleg elején Isten azt mondta, legyen világosság, és egy szavával létrehozta azt, ez örök bölcsesség volt a ma hatalmas ige. Akkor ott voltam, mikor készítette az egeket, a ma világosság forrásaként és lényegi hordozójaként. De nem kevésbé aktív volt akkor is, amikor a második napon kiteresztette az égboltozatot, a beláthatatlan világűrt, és felveti a mélységek színén a kerekséget. 27. vers. Körülvette azt minden oldalról a ma menyezettel, függönnyel. Vagy vehető ez a pontos sorrend és módszer gyanánt is, amelyel Isten létrehozta az univerzum minden egyes részét, amint a mérnök munkáját kijelöli a tervben megrajzolt vonalak és mértékek szerint. A teremtés műve semmiben sem tért el attól, amit az örök értelem elgondolt. Úgy szintén ott volt a harmadik napi munkánál, amikor a mennyezet feletti vizek egybegyűjtettek, azáltal, hogy megerősítette a felhőket ott fent, és úgy szintén a mennyezet alatti vizeket is, azáltal, hogy erősítette a mélység forrásait, melyek felfakasztották a ma vizeket. 28. vers. És megszabta a tenger határait, mely felfogó edénye a ma vizeknek. 29. vers. Mindez igen sokat mond ez örök bölcsesség dicsőségéről, mert ezáltal Isten magát igen fenségesnek és imádandónak jelentette ki. Jeremiás 5:22. Hogy ő rendelte a fövényt a tenger határának örök korlától, hogy a szárazföld állandóan a víz felett maradjon, s alkalmas legyen az ember lakóhelyének. és ekként vetette meg a földnek alapjait. Íme mennyire alkalmas, mennyire megfelelő az Isten fia arra, hogy a világ üdvözítője legyen, ki annak teremtője volt. Elmondja az ige továbbá Isten fiáról, hogy az atyának végtelen gyönyörűsége volt benne, valamint neki az atyában. 30. vers. Mellette valék, mint aki együtt nőttem fel vele, angol fordítás szerint. Amint örök nemzés által az atyától született, úgy örök tanács által vele neveltetett, ami jelzi nem csak az atyának a fiú iránti végtelen szeretetét, ki éppen ezért az ő szerelmes fiának neveztetik, hanem a kölcsönös tudatot és jó egyetértést, mi volt köztük az ember megváltása munkáját illetően, amit a fiú kellett magára vállaljon, s amifelül békesség tanácsa volt kettejük között, Zakariás 6.13. Ő volt az Alamnus Patris, az atya tanítványa, úgymond. Öröktől fogva nevelve, s képezve volt arra a szolgálatra, melyet az időben, az idők teljességében el kellett végezzen, s e munkára nézve különleges módon az atya oktatása és védelme alatt állt. Ő az én szolgám, akit gyámolítok. Izsaiás 42.1. Minden cselekedetét úgy végezte, amint látta cselekedni az atyát, János 5.19. Atyának kedveskedett, az ő dicsőségét kereste, azon parancsolat szerint járt el, melyet vette az atyától, s mindezt, mint aki együtt neveltetett ő nála. Minden nap az ő atya gyönyörűsége volt. Az én választottam, akiben lelkem kedvemet lelte, mondja Isten. Izsaiás 43.1. És ő úgy szintén örvendezett előtte minden nap. 30. vers. Ezt érthetjük akár arra a végtelen gyönyörködésre, melyel a Szentháromság személyei egymás iránt voltak, ami főképpen képezi az isteni természet boldogságát, vagy arra a gyönyörteljes tetszésre, melyet az atya talált a fiú munkáiban, közreműködésében, amikor a világot teremtette. Isten látott mindent, amit a fiú teremtett, és imé igen jó volt, tetszett neki. És ezért fia naponta, napról napra, a teremtés 6 napja alatt, teremtő munkája révén gyönyörűsége volt. 2 Mózes 39.43. És a fiú maga is örvendezett előtte az egész teremtettség szépségében és harmóniájában. Zsoltár 104.31. Vagy vehető arra a kettelésre, mit egymásban találtak az ember megváltásának nagy művére vonatkozóan. Az atya gyönyörködött a fiúban, mint közte és az ember közti közben járóban. Gyönyörködött megkezdett szolgálata felett. Máté 3.17. S ezért szerette őt, mivel magára vállalta, hogy életét adja juhokért. Teljesen megbízott benne, hogy sikerrel véghez viszi munkáját. Nem fárad bele, és nem menekül el tőle. A fiú is szintén örvendezett, folyton előtte. Gyönyörködött akaratának tevésében. Zsoltár 40.8. Teljes összpontosítással szorosan ráadta magát vállalkozására, mint aki teljes gyönyörűségét leli abban. És amikor a meghatározott idő elérkezett, öröktől fogva szívében repeső nagy gyönyörre jelentette ki, imé jövök, hogy úgy tegyek, amint a könyv fejezetében írva van felőlem. Zsidók 10.7. Látjuk továbbá az igében a kegyes gondoskodást, melyel Isten fia viseltetett az emberiség iránt, 31. vers. Bölcsesség örvendezett, nem annyira a föld gazdag terméseiben, vagy annak méhiben elrejtett kincsekben, mint inkább annak lakott területeiben, mert gyönyörűségét lehet az emberek fiaiban. Nem csak az ember teremtésében hangzott el örömteljes légkörben és hangnemben, 1 Mózes 1.26, teremtsünk embert, hanem az ember megváltásában és üdvözítésében is. Az Isten fia el volt rendelve a világ teremtése előtt e nagy munkára, 1 Péter 1.20. Az emberek fiai közül egy maradék adatot neki, hogy felnevelje őket kegyelme által az ő dicsőségére. És ezek voltak azok, akikben ő gyönyörködött, kedvét lelte. Az ő gyülekezete volt az a lakott területe földjének, melyet maga számára lakhatóvá készített, hogy az Úristen közöttük lakhassék, s még a lázadók is ide jöhessenek lakni. És ez az, amiben ő örvendezett, mivel lelki szemével magot látott, eléje tárultak utódai. Bár látta mindazt a nehézséget, melyel szembesülnie kellett munkájában, a szolgálatokat és szenvedéseket, melyeken keresztül kellett mennie, mégis, mivel mindez atya dicsőségére szolgált és az emberek megtérésére, kiket az atya nekik adott, ezért az elképzelhető legnagyobb megelégedéssel nézett előre. És ebben számunkra készen áll mindaz a bátorítás, amit csak kívánhatunk, hogy hozzájöjjünk és ráhagyatkozzunk mindazon áldások elnyerésére, melyeket számunkra elkészített e dicsőséges vállalkozás által. Következik példabeszédek 8.32-36-ig teredő szakasz. A bölcsesség intelmei, buzdításai. És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én utaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok. Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Magyarázat. Előttünk van itt a bölcsességről szóló előadás alkalmazása. Ennek célja és iránya, hogy bennünket mindannyiunkat teljes alárendeltségbe vonjon az Isten törvénye iránt. Bölcsekké és jókká tegyen bennünket. Nem, hogy fejünket okoskodásokkal töltse meg, s nyelvünket hasztalan vitákkal, hanem rámutasson, s kigyógyítson abból, ami téves szívünkben és életünkben. Ennek érdekében itt van egy buzdítás a bölcsesség hangja hallgatására, s neki való engedelmességre. Elsajátítani a jó oktatást, és ráhangolódni arra, mit Isten igéje ad nekünk, s bennük felismerni a Krisztus hangját, amint a juhok ismerik pásztoruk hangját. Az igének szorgalmas hallgatói kell legyünk, mert hogyan tudnánk hinni abban, akiről nem hallottunk? Fiaim, hallgassatok engemet! 32. vers. Olvasd az írott igét, ülj le a hirdetett ige elé, ágyad Istent mindkettőért, és hallgasd őt, aki mindkettőben szól hozzád. Hadd legyen a gyermekkor, és mindaz, amit ők hallgatnak akkor, olyan, ami áthassa őket, és kormányozza teljes életükben. Hadd igazolják a bölcsesség gyermekei a bölcsességet, azzal, hogy hallgatnak, figyelnek rá, és valóban engedelmes gyermekeinek bizonyulnak. A bölcsesség igéit alárendelt, engedelmességre kész szívvel kell hallgassuk. 33. vers. Hallgassátok a tudományt, és magatokat el ne vonjátok. Sem azzal el ne vonjátok, hogy úgy vélekedtek, nincs arra szükségetek, sem pedig úgy, hogy nem kedvelitek azt. Kedvességként van nektek felajánlva, és végzetes veszteteket fogja okozni, ha elutasítjátok. Akik elvetik Isten tanácsát, önmaguk ellen vetik azt el. Lukács 7.30. Ne utasítsd el most, ne talán nem lesz többé felajánlva neked. Továbbá folytonosan és figyelmes füllel hallgassuk. Úgy kell hallgassuk a bölcsességet, hogy vigyázzunk ajtai előtt, virasszunk minden nap. Mint koldusuk teszik az alamizsnára várva, mint kliensek és páciensek teszik, hogy útbaigazítást kapjanak. És mint szolgák kell rá várakozzunk, alázattal, türelemmel és készen parancsát teljesíteni, az ő ajtófélfáit őrizvén, 34. vers. Lásd meg itt, micsoda jó háztartást vezet a bölcsesség, mert nála minden nap osztogatási nap van. S micsoda jó iskolát vezet, mert minden nap oktatás folyik ott. Miközben Isten munkáit látjuk szemünk előtt, s igéje kezünkben lehet, minden nap hallgathatjuk a bölcsességet, és oktatást vehetünk tőle. Lásd meg itt, milyen kötelességtudó és szorgos odafigyelés kívántatik meg Krisztus minden tanítványától. Ők az ő ajtainál kell vigyázzanak, virasszanak. Ez azt jelenti, hogy meg kell ragadnunk minden alkalmat, felkínált lehetőséget, az ismeretben és kegyelemben való növekedésre, és el kell kezdenünk és fenn kell tartsunk egy folytonos, megalapozott közösséget Istennel, Istennel járást. Továbbá azt is jelenti, hogy igen alaposak kell legyünk az isteni oktatásokra való figyelésünkben, és örvendeznünk kell minden helynek, még a legegyszerűbbnek is, hol azokat hallgathatjuk, miként Dávid örömmel kívánta, ha csak ajtóőrző lehetett volna is Isten házában. Továbbá nagy elvárásokkal kell figyelnünk a tanításokra, lelkünket felgerjesztve, és gondos, türelmes, kitartó szívvel kell hallgatnunk őket, vigyázván és virasztván, várakozva, mint Krisztus hallgatói tették, kik csüngtek az ő szavain, úgy hallgatták. Így van az eredetiben, Lukács 19.48 és 21.38. Korán reggel hozzá mentek, hogy hallgathassák őt. De az igének nem csak hallgatói kell legyünk, hanem lelkismeretes cselekvői is, mert csak is a mi cselekedeteinkben leszünk boldogok. Nem elég a bölcsesség igéit hallgatnunk, hanem az ő utait meg kell tartanunk, 32. vers. Mindazt megtéve, amit előír, az ő útjairól le nem térve, annak széleit át nem hágva, útjelzéseit betartva, azon kitartással előre haladva. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek. Hadd legyen ez eszköz arra, hogy bölcsé váljatok, és bölcsen viseljétek magatokat. Mindaz, amit tudunk, hiába való tudás, ha nem tesz bennünket bölcsekké. 33. vers. Aztán itt van a boldogságnak egy biztos ígérete, biztosítása mindazoknak, kik hallgatnak a bölcsességre. Ezek boldogok. 32. vers, és újra mondja 34. versben. Azok boldogok, akik virasztanak, vigyáznak és várakoznak a bölcsesség kapuiban. Már ott létük, s az azután való vágyódásuk boldogság számukra. A legjobb hely ez, ahol csak lehetnek. Boldogok, akik ott várakoznak, mert nem kell sokáig várakozniuk. Csak tartsanak ki az örgetésben, és bizonnyal meg fog nyittatni számukra. Bölcsességet keresnek, és meg fogják találni, amire vágynak. De jó változást idéze náluk, ha megnyerik? Igen, 35. vers. Aki megnyer engem, nyer életet, vagyis mindazt a boldogságot, mindazt a jót, amire szüksége van, vagy amit kíván. Életet talál abban a kegyelemben, mely a lelki élet alapvető tényezője, és az örök élet biztosítéka. Életet talál, mert nyer jó akaratot az Úrtól, és az ő jó akaratában élet van. Ha a király jó akarata egy bölcs fiú felé irányul, mennyivel inkább a királyok királyának jó indulata? Krisztus a bölcsesség, és aki Krisztust megtalálja, ki benne részesedést nyert, az megtalálta az életet, mert Krisztus az élete minden hívőnek. Aki a fiú, azé az élet, az örök élet, s az jó akaratot nyer az Úrtól, kinek jó tetszése nyugszik mindazokon, akik Krisztusban vannak. Nem is tudjuk mi másként megnyerni Isten tetszését, csak ha Krisztust megtaláljuk, és benne találtatunk. És végül itt van az ítélet, kimondva mindazokra, akik elvetik bölcsességet és az ő ajánlatait. 36. vers. Magukra lesznek hagyva, hogy tönkretegyék magukat, s bölcsesség nem fogja megakadályozni őket, mivel semmibe vették mindenő tanácsát. bűnük igen nagy. Vétkeznek a bölcsesség ellen. Fellázadnak annak világossága és törvényei ellen. Meghiúsítják szándékait, s bolondságukkal bosszantják. Vétkeznek Krisztus ellen. Az ő tekintélyét meggyalázva cselekszenek, nyílt ellenkezésben az ő élete és halála céljaival. Mindezt magába foglalja a bölcsesség, azaz Krisztus gyűlölése. Ők ellenségei néki, kik nem akarják, hogy uralkodjék felettük. Ki nyilváníthatna ennél nagyobb gonoszságot, mint gyűlölni őt, ki minden szépség központja és minden jónak forrása, maga a szeretet. Továbbá büntetésük nagyon jogos lesz, mert kész akarva hozzák azt magukra. Akik Krisztust bántalmazzák, a legnagyobb kárt teszik önmaguknak. Erőszakot cselekszik az ő lelkén. Az ilyenek megsértik saját lelkismeretüket. Foltot és szennyet ejtenek lelkükön, melyek utálatosakká teszik őket Isten szemében, és alkalmatlanokká a vele való közösségre. Megcsalják önmagukat, feldúlják magukat, tönkreteszik saját életüket. A bűn a lélek megrontása. Akik Krisztussal ellenkeznek, azok saját romlásukat szeretik és kívánják. Minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Azt szeretik, ami halálukat okozza, s elvetik maguktól azt, ami életük lehetne. A bűnösök meghalnak, mert meg akarnak halni, s ez minden mentségtől megfosztja őket. Károsztatásukat még elviselhetetlenebbé teszi, s örökre igazolni fogja Istent az ő ítéleteiben. Romlásodra lett Izrael, hogy ellenem törekedtél. Hóseás 13.9.